Dicsértessél, Atya Isten magasságban, mi Urunk Krisztussal mindegy méltóságban, és a Szent Lélekkel mindegy hatalomban, háromság egy Isten, áld meg dolgainkban. Amen. Hallgassátok meg Isten ígéjét, ugyamint szól hozzánk az a mai napi új szövetség íge szakaszból, az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetéből olvasom az ígét a 29. verstől a 42. versig. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg az ígét. Az apostolok cselekedeteinek könyvéből, az 5. fejezetből olvasom az ígét a 29. verstől. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek, az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és egy kis időre kivezettette az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz. Izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel, mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki. Csatlakozott is hozzá, mint egy 400 ember, de végeztek vele. Akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek és megsemmisültek. Azután az összeírás idején felkelt a galileai Júdás is. Sok népet állított maga pártjára, de elpusztult ő is. Akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá, előhívták az apostolokat, megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. És nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként. Kedves testvéreim! A Krisztus előtt élt nagyon híres római költő Horácius egyik ismerté vált elve, az Aurea Mediocritas, vagyis az arany középút elve. Bizonyára tudunk példákat említeni az életünkből, amikor az arany középutat választottuk, és megoldódtak problémás eseteink. Ez az elv szélsőségektől mentes erkölcsi tisztaságra nevel, megfontoltságra és mértékletességre tanít. Ennek szép példáját látjuk a felolvasott történetben is. A bölcs Gamáliel az arany középút emberének bizonyul. Egy nagyon kiélezett, szélsőséges helyzetben szólal meg, és kiózanító tanácsot ad. Azt olvassuk, hogy a nagy tanács tagjai dühösek voltak, fogukat csikorgatták, sőt, a tanítványok kivégzését tervezték, hiszen a szigorú tilalom ellenére tanítottak Jeruzsálemben. Gamáliel szavait pedig nem a dű motiválja, ő nyugodt és megfontolt. Az arany középutat választja. Vagyis nem foglal állást, hanem az igen és a nem közötti utat választja. Végeredmény pedig az lesz, hogy egyrészt az apostolok is megmenekülnek a mártír haláltól, másrészt azonban a nagy tanács is érvényre tudja juttatni az akaratát. Az arany középút tehát jó megoldásnak bizonyul. És valóban Gamáliel magatartása bölcs, megfontolt. Az apostolokért való közbenjárás a végeredményét tekintve sikeresnek mondható, mégis azt kell mondanunk, hogy az arany középút kevés. Aki az arany középutat választja, talán jó embernek bizonyul. Talán a megoldása sokszor előrevívő, talán még Isten szándékával is összeegyeztethető, de az üdvösségre nézve kevés. Gamaliel úgy véli, hogy tanácsával az Istennel való békét munkálja. Míg úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok, fogalmazza meg az aggáját. Felszólalása mögött ott van a farizeusi kegyesség egyik tipikus jellemvonása, tudnélik a vétkezéstől való félelem. Gamaliel nem akar az Isten ellen harcolni, és az üdvösség számára csak úgy válik elérhetővé, hogyha elkerüli a vétkezés minden lehetséges módját és formáját. Sőt, jó cselekedetekkel bebiztosítja az ő pozícióját Istennél. Nem akar Isten ellenségeként feltűnni, nem akarja még csak véletlenül sem keresztül húzni az Isten számításait. Inkább nem tesz semmit. Inkább az arany középutat választja. Istennek is kedvez, és az embereknek is kedvez. Így nem sérülhet senki tekintélye, senki akarata. Úgy tűnik ez az egyedül üdvözítő megoldás a számára. Hiszen a nagy tanács becsülete is megmarad, és az Isten terve sem sérül, a tanítványok élete is megmarad. Minden a helyén van. Hiszen elkerülte, hogy vétkezzen, talán még jót is tett, hiszen életet mentett. És Gamaliel bizonyos tekintetben kétség kívül az Isten eszközének bizonyul. Ezt nem kérdőjelezhetjük meg, hiszen Isten most az eddig ellenségként feltűnő farizeusok közül választ ki egyet, akin keresztül munkálkodik. Fogalmazhatunk úgy is, hogy Istennek van egy beépített embere a jeruzsálemi nagy tanácsban. Egy olyan közegben, amely már többször is bizonyította, hogy nem ért egyet, elhatárolódik Jézus Krisztus személyétől, az ő tanításától. Gamaliel az Isten eszköze lehetett. Még akkor is, amikor a legnagyobb keresztény teológus tanítja, hiszen tudjuk, hogy Pál apostol az ő lábainál nevelkedett. Gamaliel nem rossz ember, nem Isten ellensége, de valami mégis hiányzik. És éppen ez az arany középút hátránya. Az nevezetesen, hogy hiányzik belőle a döntés. A nagy tanácsnak mindenkori legfőbb feladata az, hogy döntéseket hoz. Gamaliel mégis most azt tanácsolja, hogy ezúttal ne hozzanak döntést, illetve halasszák el az állásfoglalást. Az idő majd mindent elrendez. Pedig az Úristen Jézus Krisztus által éppen, hogy halaszthatatlan döntés elé kényszerítette a világot. A jelenések könyvében azt hallhattuk, hogy Isten kiköpi a szájából a langyosat, azt, ami se nem hideg, és se nem forró. És a Szentírás is arról tanít, hogy nem az arany középút vezet a mennyországba, nem az arany középút vezet az üdvösségre, hanem az az út, amelyet Jézus Krisztusnak hívnak. Péter apostol is ezt mondja pünkösdi prédikációja végén, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében. Mert ez a név, ez az út üdvözít. És ebben a felhívásban éppen ez emellett a név mellett, emellett az út mellett való döntés a lényeges. Gamaliel nemes tettéből és bölcs tanácsából ez a lényegi elem hiányzik. Nem látja tisztán, de nem is zárja ki annak lehetőségét, hogy a kereszténység mögött Isten áll. De nem is tesz hitvallást Krisztus mellett. Rááll az arany középútra, és bizonyítékra vár. Majd az idő meghozza, kitermeli ezt a döntést. Nekem nem kell meghoznom személyesen. Nagyon érdekes, hogy bár Gamaliel egy köztiszteletben álló írástudó ember volt, mégsem az írásra hivatkozik az ő érvelésében. Ő a történelemből kívánja kiolvasni az Isten akaratát. És érvelésében vannak részigazságok, ez tagadhatatlan. A történelemben munkálkodó Istent láttatja velünk. Érvelésében ott van az a felismerés, hogy Isten ügyén nem eshet csorba. Az Isten ügye nem futhat zátonyra, hiszen Isten áll mögötte. Hogy a történelem nem véletlenek egymás utánja, hanem Isten áll a történelem folyamatai mögött. Igen ám, de ez a történelem nem kijelentés értékű. Nem egy az egyben Isten akarata. Isten akarata nem a történelemből ismerhető meg, hanem az írásból. Igaz ugyan, hogy a Szentírás egy olyan Istenről tesz bizonyságot, aki a történelem ura. De a történelem maga nem emelhető az egyedüli isteni kijelentés rangjára. Nem igaz az, hogy minden sikertörténet az Isten akarata, az Isten szándéka, és minden kudarc az Isten akaratával ellentétes. Nem Teudás és Júdás kudarca bizonyítja azt, hogy az Isten akaratával ellenkező mozgalom volt. Nem ez bizonyítja azt, hogy ők önjelölt messiások voltak, hanem az a tény, hogy az írások nem róluk szólnak, hogy a proféciák nem rajtuk teljesednek be. Történelem eseményeiből nem lehet, nem helyes, direkt módon levezetni az Isten akaratát, hiszen ezt egyedül a Szentírásból ismerhetjük meg, amely mint zsinór mérték aztán rámutat a történelem tévedéseire, vagy igazolja azt, hogy helyes irányba haladunk. Minden történelmi esemény része az Isten tervének. De emberi bölcsesség, emberi logika, logikus érvelés alapján a történelem egyes mozzanatait nem vagyunk képesek beazonosítani az Isten akaratával. A bűnbe esett ember ugyanis nem képes erre. Felismerhetjük esetleg azt, hogy a jó és a rossz példák között hol vezet az arany középút. Erre alkalmas az emberi bölcsesség. De az Isten akaratát maradéktalanul felismerni nem vagyunk képesek a történelem eseményeiből. Mert mikor mondta volna Gamaliel, hogy igen, a kereszténység terjedése Isten akaratából való. Hány főnek kellett volna kereszténné lenni, hogy ez az ember elismerje, hogy Isten az események mögött áll. Történészek szerint ekkor már több mint 5000-re nőtt a keresztények száma Jeruzsálemben és környékén. Mi ez Teudás 400 emberéhez képest, de ez Gamálielnek még mindig nem elég. Mennyi időnek kellett volna eltelnie, hogy ez a nagy tanácsbeli tag számára bebizonyosodjon, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Már elmondhatjuk, hogy sokan vagyunk, hogy a kereszténység világvallás lett, de vajon pusztán ez a tény meggyőzi-e a világot? Meggyőzte-e volna Gamálielt arról, hogy Jézus a Krisztus? Attól tartok, hogy ez nem idő kérdése. Ez nem számok, számadatok, statisztikák kérdése, hanem személyes döntésé. Gamaliel logikus érveléssel, történelmi példákkal, az időre, a történelem folyására bízza a döntést, elmulasztva ezzel az ő személyes állásfoglalását. Az arany középúton akar Isten közelébe kerülni, pedig Jézus egyértelműen kijelenti, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Az ige szakaszban azt látjuk, hogy ebben a kérdésben, ebben a tekintetben Gamaliel és az apostolok alakja éles ellentétben áll egymással. Miben mások az apostolok? Amíg Gamaliel felszólalásából hiányzik az állásfoglalás, addig, ha megnézzük az apostolok cselekedeteiben a tanítványok felszólalásait, azok mind-mind egy-egy hitvallás a Jézus Krisztus mellett. Ott van mögöttük a döntés. Ott van mögöttük az egyértelmű állásfoglalás, hogy Jézus Krisztus az egyedüli út. Hivatkozási alapjuk pedig nem emberi bölcsesség, nem a történelem eseményei vagy más önigazolás, hanem a Szent Háromság Isten legtökéletesebb önkijelentése, az ő egyszülött fia. Az apostolok nem az arany középutat keresik, hanem azt a jó értelemben vett, szélsőséges utat választják, amelyet a Jézus Krisztus mellett való kategórikus döntés jelent. Istennek is engedelmeskedek, és embereknek is, gondolja Gamáliel, amíg Péter ellentmondást nem tűrő módon kijelenti, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Az idő majd mindent elrendez. Az idő majd megmutatja, hogy ott áll-e Isten egy-egy ügy mögött. Majd akkor hiszek, ha ez meg ez történik. Erre nem várhatunk, és nem engedhetjük, hogy mások erre várjanak. És az apostolok sem várják a történelmi bizonyítékokat, hanem döntenek. Döntenek Krisztus mellett. És keresztjének részéről egyáltalán nem lehet kérdés éppen az írás alapján, hogy amikor Krisztust prédikálják, akkor az Isten ügyében járnak el. Még akkor sem kérdőjeleződik ez meg, amikor az apostolok verést kapnak érte, amikor látszólag kudarcot vallanak, sőt újabb bizonyosságot nyernek arról, hogy ez Isten ügye, hiszen Jézus előre megmondja, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert ővék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Ez bizonyosodik be. Ez válik valóra. És ezért az üdvbizonyosságért lehet a megalázott és megvert apostolok szívében mégis öröm. Hiszen ők boldogok. Nem a fájdalom, nem a vérző sebek, vagy a megalázottság a meghatározó, hanem az öröm, hogy méltóvá lettek szenvedni Jézus Krisztus nevéért, aki mellett döntöttek. Ők nem maradtak langyosak. Ők nem próbálták kijátszani a helyzetet és választani egy jó arany középutas megoldást, amely mindenkinek megfelelő. Akármennyire is hívogató, akármennyire is csillogó ez az út, akármennyire is kényelmes, sőt, bizonyosan kevesebb fájdalommal járt volna. Nem ezt az utat választják. Volt, hogy Péter is ezen az úton járt, hiszen Jézus előtt csodálatos hitvallást tesz, csodálatos bizonyságtételbe önti a hitét, hogy te vagy a Krisztus. De aztán az emberek előtt már azt mondja, hogy nem ismerem. Nem ismerem ezt az embert. Így nem eshetett bántódása. Egy jó arany középút az, amit választott. Most mégis azt látjuk, hogy a döntése révén tanúvá válik. Meghozva a szélsőséges döntést, amely sokak szemében bolondság, mások szemében botrány, de így az arany középútról átléphetett a keskeny útra. És ehhez döntésre volt szükség. Míg ha verés jár is érte, akkor is hirdetni a Jézus Krisztust, tanítani róla a templomban és házanként. Így folytatódik az ő útjuk. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezetként az a feladatunk, hogy mi a Jézus Krisztus mellett való döntést képviseljük. Egyértelmű állásfoglalásunkkal, de nevezhetjük ezt hitvallásnak, bizonyságtételnek is, azt a döntést kell képviselnünk, amit nagyon sokan halogatnak. Nagyon sokan tologatnak, vagy kikerülnek, választva egy másik utat. A mai ember fél a döntéstől, És ettől nem rossz emberré válik, de kimarad valamiből. A döntésükből hiányzik valami. A mai ember fél dönteni. Most itt nem a mai szavazáson való részvételi arányt akarom növelni ezzel, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy felelősségünk van, hogy a Jézus Krisztus mellett való olykor radikális, szélsőséges döntést képviseljük ebben a világban. Azt, hogy mi már meghoztuk. Azt, hogy a mi életünkben ő az egyedüli Úr. Azt látjuk, hogy a társadalomban csökken a házasságkötési kedv, a gyermekvállalási kedv, és még sorolhatnánk, mert az emberek félnek életre szóló döntéseket hozni. Inkább választják az arany középutakat, és azt gondolják, hogy az majd boldoggá tesz. De az arany középút kevés. Kevés az üdvösséghez. Sokan gondolják magukról, hogy végülis jó ember vagyok. Erkölcsös ember vagyok. De nem tudják, hogy valami, illetve valaki hiányzik. Jézus az ajtó előtt áll és zörget. És mindenkinek el kell dönteni, hogy mit kezd ezzel a helyzettel. Nincsenek köztes megoldások. Nem elég kikukucskálni a kulcsjukon, nem elég félig ajtót nyitni, nem elég az zárt ajtón keresztül kommunikálni. Beengedem vagy nem engedem be. Nem létezik arany középút az üdvösség kérdésében. És keresztény gyülekezet, a keresztény ember felelőssége ennek a döntésnek a felmutatása a világban. Annak kinyilvánítása, amit Péter így fogalmaz, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. Ez döntés. Ez a döntés, ezt a döntést kell számon kérni mindenekelőtt saját magunkon, és hiszem, hogy ezt a döntést már sokan meghozták itt a gyülekezetben, ezért is vagyunk itt ebben a közösségben, de másokat is ugyanerre a döntésre kell elsegítenünk. Erről tettek ma fogadalmat az itt megjelent szülők és keresztszülők, hogy részt vállalnak abban, hogy valaki döntésre segítenek saját gyermeküket. És a keresztény ember, a keresztény közösség küldetése is az. Lehet, hogy ez a döntés olykor kényelmetlen, lehet, hogy vannak kellemetlen következményei, de bizonyos, hogy az üdvösségre vezet. Jézus Krisztus személyének üdvözítő voltát kell megismernünk és megismertetnünk, mert nem az arany középút vezet a mennyországba, hanem az az út, amelyet Jézus Krisztusnak hívnak. Jelenések könyvében a laodíceai gyülekezet megítélésében ezt a döntést kéri számon az Isten. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. A mi gyülekezetünkön is ezt kéri számon az Isten, hogy tudunk-e döntést hozni, és ezt a döntést képviselni a világban. Tudunk-e másokat is döntésre segíteni a mi hitvallásunk és a mi bizonyságtételünk által? Kedves testvéreim, legyünk olyan közösségi, amely nem langyos, nehogy az Isten kiköpjön a szájából. Legyünk olyan közösség, amely kimozdítja a világot az arany középútról, nem hagyja, hogy menjen minden a maga kerékvágásában. Legyünk olyan keresztény gyülekezet, amely döntés elé kényszerít, döntés elé állít sokakat. Vállaljuk ezt a kockázatot a Jézus Krisztus nevéért, aki mellett mi is már talán döntöttünk, mert ő az egyedüli, boldogító és üdvözítő út. Amen. Feleljünk a hallott igére. A 449. dicséretünk 4., 5. és 6. versével. 449. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Hát vajon hogy lehetne, ó Jézus, egy drága kincs, hogy lelkem ne szeretne? Felismerték és döntöttek melletted. Az, hogy ez a döntés láthatóvá, megtapasztalhatóvá váljék benned való hit, reménység és öröm által. Az, hogy tanúvá és jellé lehessen ez a gyülekezet a világ számára, a város számára. Az, hogy olyan közösség legyünk, amely nem számol az arany középút kényelmével, hanem az apostolok példáján tanulva vállalja a keskeny út minden nehézségét. Kérünk, Urunk, azokért, akik még nem jutottak döntésre. Gyülekezetünkben is vannak keresők, vannak fiatalok, akik még nem döntöttek. És a gyülekezeten kívül is sokan halogatják ezt az elhatározást. Attól, hogy segíthessük őket a mi benned való üdvbizonyosságunk, hitvallástételünk által, és a te lelked munkája bennük a helyes út választását. Kérünk Jézusunk a gyászolókért, gyülekezet betegeiért, népünkért és egyházunkért. Támogass minket, hogy ne térjünk le a helyes ösvényről, és bocsáss meg nekünk habozásunkat, bizonytalankodásainkat, hitetlenségünket. Te maradj életünk és gyülekezetünk egyetlen Ura. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen.